Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Isten hozott, magyarul köszöntötte Ferenc pápa az 1500 fős magyar nemzeti zarándoklat tagjait a vatikáni audienciateremben reggel. A Szent Atya kijelentette, tavaly áprilisban zarándokként, testvérként, barátként látogatott Magyarországra, és apostoli útját szívében hordozza hálával. Budapesten, a Hidak és Szentek városában Európáért imádkoztunk, a békéért, nem a háborúért, a reményteljes jövőért, amely bölcsökkel és nem sírokkal, testvériséggel és nem falakkal van tele, hangoztatta a pápa. Köszönetet mondott azért, hogy a magyarok nyitott szívvel fogadják be a háború elől menekülő ukrajnai menekülteket. Isten áld meg a magyart, zárta beszédét magyarul a Szent Atya. Újabb magyarországi vasúti fejlesztések valósulhatnak meg a jövőben, az Egy Övezet Egy Út nevű kínai kezdeményezés keretében, jelentette be tegnap a külgazdaság és külügyminiszter Pekingben. Szijjártó Péter ismertetése szerint ezáltal külső finanszírozással gyorsan és hatékonyan kerülhet sor a hálózat modernizálására. Kínai kollégájával folytatott tárgyalás után bejelentette, hogy ugyanilyen finanszírozási feltételekkel megépülhet a Magyarország és Szerbia közötti kőolajvezeték. A kínai Fiberhome Magyarországon hozza létre legnagyobb európai bázisát, ahol optikai kábeleket fog gyártani. A 8 milliárd forintos beruházás nagyjából 150 új munkahelyet teremthet, ehhez az állam 15%-os pénzügyi támogatást biztosít. Újabb légijárat indul Magyarország és Kína között. Immár egy hetedik nagyváros, Shenzhen is közvetlenül lesz elérhető Budapestről. Az elmúlt 15 évben felépítettük a munkaalapú gazdaságot, mondta Orbán Viktor tegnap az idei Szakmasztár Fesztivált megnyitó beszédében. A miniszterelnök ismertetése szerint, amikor pályaválasztásra kerül sor, a fiatalok több mint fele végül a technikumot választja, a túljelentkezés általában háromszoros. Magyarország Európa egyik legjobb szakképzési rendszerét hozta létre magas szintű vállalati részvétellel, folyamatosan korszerűsödő tudásanyaggal, mondta Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Parag László emlékeztetett, a szakmák európai versenyében tavaly a magyar csapat a második helyet érte el Svájc mögött, Ausztriát megelőzve. Az MKIK harmadjára rendezte meg a Szakmasztár Fesztivált a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával együttműködve. Két hetet adott a benzinkutaknak a kormány, hogy a KS által meghatározott régiós átlaghoz igazítsák áraikat. A nemzetgazdasági miniszter a kormányülés után tegnap közölte, a két hét letelte után a kabinet megvizsgálja majd az ügyet, és ha nem teljesülnek az elvárások, akkor szabályozni fogják az üzemanyagárakat. Nagy Márton szerint hiába a pénteki árcsökkenés, a dízel így is 10, a benzin 27 forinttal drágább lesz a régiós átlagnál. 605.400 forint volt a bruttó átlagkereset februárban, ez 14%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. Az adat majdnem 10%-os rábéremelkedést jelent. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a bruttó kereset medián értéke 491.900, a nettóé 340.700 forintot ért el, a közszférában gyorsabban, még a vállalatoknál lassabban nőttek a keresetek. Az Egyesült Államok 1 milliárd dolláros katonai segítséget már jóvá is hagyott és útnak indít Ukrajna számára, közölt az amerikai külügyminisztérium. Előzőleg Joe Biden elnök aláírta a kongresszus által elfogadott 60 milliárd 800 millió dollárról szóló, az ukrajnai támogatási keretet is tartalmazó nemzetbiztonsági jogszabálycsomagot. A kormány a futóprogramokban összesen 200 milliárd forinttal ösztönzi a családokat és cégeket a zöld energia termelésére és tárolására, hívja fel a figyelmet az Energiaügyi Minisztérium. A villamosenergia rendszer szintű tárolási kapacitásának bővítését segítő pályázat 62 milliárd forintos keretösszeggel februárban nyílt meg. A családoknak szóló Napenergia Plus program napelem és tároló egyidejű létesítését támogatja összesen 75 milliárd forinttal. Emellett már zajlanak az első hazai szivattyús energiatározó megvalósíthatósági tanulmányának összeállítása a szükséges földtani kutatófúrások. A fűtött és fűtetlen fóliasátrakban már érik a magyar szamóca, május elején a szabadföldi ültetvényeken is megkezdődhet a szüret. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet körképe szerint idén kiegyensúlyozott termés várható. A szamóca, más nevén földi eper fogyasztása rendkívül egészséges, a bogyósokra jellemző magas antioxidáns tartalommal rendelkezik, C-vitamin tartalma vetekszik a narancséval. Végül az időjárásról. Általában sokat süt a nap, de néhol a gomoly felhő képződés jelentős lehet, ezekből helyenként zápor is kialakulhat. A szél sok felé felélénkült. A csúcshőmérséklet 13-14 fok körül alakul ma. Híreinket hallották.
Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat követem. Ha lenne még egy esély, hogy rám találjanak, maradok, hisz oda át, az idő megállt, nincsen már tovább. Sokan elítélnek, azt sem tudják, ki vagyok, fel sem tudják fogni azt, hogy én nekik egy körbe tükröt mutatok. Keresem az ajt, egy élményt, mi megmarad, fölrakom az életem pilosra. Se baj, ha feketén ragad. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. 10 éven át meguntam várni, ma végre indulok tovább. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. 10 éven át meguntam várni, ma végre indulok tovább. Már nem tudom, hogy mi van, azt sem, hogy ki vagyok. Utamat járom, folyton vezetnek a csillagok. Ha tudnám, hogy te merre jársz, vagy itt most hol lehetsz, a nyomodba erednék rögtön, nem engedném, hogy elfeledj. Az élet birtokol, de szembeszállni vele élvezet, s ha egyszer odébb állnál, hadd repítsen el a képzelet. És majd, ha tévedésből találnál jobb utat, ne nézz soha vissza hátra, hagyj magad mögött a gondokat. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. 10 éven át meguntam várni, ma végre indulok tovább. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Korzenszky Richárd bencés szerzetest, a Tihanyi bencés apátság emeritus perjelét. Köszönöm, hogy ide jöhettem Richárd atyához Tihanyba ennek az interjúnak a felvételére. Gondolom, hogy a rádió hallgatók is szívesen és örömmel nézik, akár online is, a Tihanyi tetőtéri esték előadásait. Legutóbb egy nagyon szép előadást tartott Richárd atya. Miért olvasunk klasszikusokat? Kérném Richárd atyát, ossza meg gondolatait a bennünket hallgatókkal.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Kérdés, miért olvasunk? Manapság szokták mondani, hogy nagyon sok az analfabéta szaknyelvem funkcionális analfabetizmusnak is nevezik ezt a furcsa jelenséget. Ismerik a betűket, le tudják írni, le tudják másolni esetleg a mondatokat, de hogy megértsék, hogy mi is van leírva, az már sokkal bonyolultabb. Mit olvasnak az emberek? Általában címeket. Bemegy valaki a nagy áruházba, és akkor keresi, hogy hol van cukor, édesség, háztartási eszközök, tehát nagy kiírásokat. Ezek nem szövegek. Komolyabb a gond akkor, amikor megvesz például egy hűtőszekrényt, és annak a több nyelvű használat utasításán megtalálja a magyar szöveget, és elkezdi olvasni. Olvassa, de valahogyan a szavak nem állnak össze értelmes mondatokká, és a mondatok nagyon nehezen állnak össze szöveggé, pedig így van. Az emberek többsége azért olvas, ha olvas, hogy információkat szerezzen. Ebben a mai elég furcsa, úgynevezett digitális világban, amikor mindenkinek a kezében, vagy a zsebében, vagy a nyakában ott van a mobiltelefon, üzeneteket olvasunk, üzeneteket írunk, de hogy hosszabb szöveggel megbirkózzunk, minek? Nincs szükség rá. Hát ez nagy tévedés. Az olvasás az elsősorban nem az információ szerzés céljából fontos. Ahhoz, hogy saját magamat meg tudjam ismerni, mindenképpen szembe kell nézni magammal. Hogyan nézek szembe magammal? Hát belenézek a tükörbe, fontos, de ez még önmagába kevés. Gondolkodni kellene, meg kellene állni, le kellene ülni, el kellene csendesedni. És az olvasás egy elbeszélésnek az olvasása, vagy egy regénynek az olvasása ehhez segít hozzám. Egyrészt kitárja előttem a világot. Megmutatja, hogy mások hogyan gondolkodnak az életről. És akkor szükségképpen saját magam is elkezdek reflektálni arról, ami ott le van írva, arról én hogy gondolkodom. Milyen is lehet az a táj, amit például Jókai leír, milyen is lehet az Alduna, a Kazán szoros. És akkor az emberben föltámad a vágy, jó volna ezt talán nekem is megnézni egyszer. Élményt ad az olvasás. Felépít egy belső világot. Szent Benedek a regulájában a szerzetesek számára meghatározza az időt, hogy mikor foglalkozzanak olvasással. Van egy nagyon érdekes megjegyzése a nagybőjttel kapcsolatban, hogy nagybőjt idején mindenki kapjon a könyvtárból egy könyvet, és azt elejétől végéig olvassa el. Itt hirtelenében megállok, és elkezdek tűnődni, hogy vajon mikor is volt az, hogy én kézbe vettem egy könyvet, és azt elejétől végig elolvastam. A könyvek elhalmoznak. Olyan mennyiségű könyv jelenik meg, hogy azzal a szöveggel megbirkózni egyszerűen lehetetlen. Amikor egyetemre jártam, akkor rengeteg kötelező olvasmányt kellett olvasni. Aztán még több volt az ajánlott olvasmány, klasszikus írók, szerzők, munkája, magyarok, illetve a világirodalom jelesei, orosz szakos is vagyok, az orosz irodalomból is nagyon sokat el kellett olvasni, és ajánlottak is, hogy mit volna jó elolvasni. Hát akkor kiszámítottuk, hogyha naponta 10 órát olvastánk, és egy óra alatt 100 oldalt sikerülne elolvasni, ez egyébként lehetetlenség, talán 50 oldallal, ha meg tud birkózni az ember, ha igazán olvas, akkor a kötelező olvasmányokkal sem végeznénk 5 év alatt. Hát akkor mi lesz az ajánlottakkal, és mikor élünk? Olyan mennyiségű irodalmi alkotás jött létre, hogy az ember elcsodálkozik. Válogatni kell, józanul kell válogatni. Mivel én már nem vagyok egészen fiatal, ki tudja, hogy hány évem van még hátra, minden nap ajándék, szoktam mondani, és nem csak mondogatom, hanem valóban érzem is. Bár irodalom szakos voltam, nem tudom megengedni magamnak azt, hogy megpróbáljak szinten maradni. hogy a legfrissebb irodalmi alkotásokat megismerjem. Nincs is külön szükségem rá. Ellenben megengedem magamnak azt a furcsa luxust, hogyha elmegyek szabadságra, már pedig kell legalább 2 hét, amikor az ember látszólag semmit sem csinál, akkor viszek magammal egy olyan regényt a világirodalomból, vagy a magyar irodalomból, amelyet már legalább 2-szer olvastam. Ha 2-szer elolvastam, és érdemes volt elolvasni 2-szer, akkor biztos, hogy 3-szor is jó lesz. És nagyon izgalmas dolog, hogy egészen másként szólal meg bennem az a szöveg, amit fiatalkoromban, aztán középkorúan olvastam, most így az öregség idején. Nem információkat kapok, hanem segít ahhoz, hogy végig gondoljam az életemet. Tulajdonképpen minden valamire való műalkotás, nem csak irodalmi, hanem általában a művészet életről és halálról szól. Szépről és rútról, igazról és hamisról. Segít eligazodni ebben a világban. Értékrendet kell, hogy az ember elsajátítson. Örököltem értékrendet, és ezt az értékrendet meg kell erősíteni. Ki kell kristályosítani az emberben ezeket az értékeket. És ehhez nagyon is nagy segítséget jelent az irodalmi alkotás. A legutóbbi könyv, amit elolvastam elejétől végig, egy ültő helyemben, talán mosolyognak rajta, ez Tamási Árontól az Ábel a rengetegben című volt. És hiába olvastam 2-szer már, csak most 3-szori olvasáskor lett világossá számomra, hogy ez a regény nem egyszerűen egy székely fiúról szól, hanem sokkal mélyebb tartalma és mondani valója van. Ábel a rengetegben. Mindenkinek valamilyen módon meg kell küzdeni számtalan kihívással. Ahogyan ennek a fiúnak ott fönn a Hargitán gyerekként meg kellett küzdenie rablókkal, kereskedőkkel, látogatókkal, fel kellett tartani a saját magát, el kellett igazodni a rengetegben, a labirintusban, és miután ezt a rengeteg élményt, ezt a labirintus élményt megtapasztalta, ezután ment az emberek közé azzal az elhatározással, hogy ő a szegényekkel fog törődni. Tehát mély értelme van ennek a egyébként mesének tűnő regénynek. Tudom ajánlani mindenkinek, bátran vegye a kezébe. Vagy ha nincs sok ideje, nagyon jó volna, hogyha nem múlna el egy hét sem úgy, hogy legalább egy elbeszélést ne olvastunk volna el. Honnan, hol keresek elbeszélést? Csehova tudom például az orosz írók közül ajánlani. Csodálatos, mélységű elbeszélései vannak életről és halálról. Tolsztoj meséket tudok ajánlani, rövidek. Tudok ajánlani Gárdonyi Gézától elbeszéléseket, vagy uram, bocsát, Tömörkény István, nem divatos, de az újkoriak közül is hadd ajánljam például Szakonyi Károlynak a rövid írásait. Örülök annak, hogy személyesen is ismerhetem a magyar irodalomnak ezt a nagyszerű képviselőjét. Nem kell mindenképpen újat keresni, hanem bátorságot kell venni arra, hogy saját magammal nézzek szembe. És az irodalomnak tulajdonképpen ez az elsődleges szerepe. Valaki gondolkodó, akinek megadatott az a tehetség is, hogy a gondolatait művészi formában le is tudja írni és közvetíteni tudja. Ezek a leírt szövegek esetleg másként szólalnak meg az olvasóban, mint ahogyan gondolta az író, de nem arról van szó, és nem az az érdekes, hogy mit gondolt az író, hogy mi volt ezzel a szándéka, hanem az az érdekes, hogy én veszem-e a bátorságot, hogy elcsendesedjek, és hagyjam, hogy a szövegen keresztül hasson rám az a világ, amely mindannyiunk számára tulajdonképpen végtelen és felfoghatatlan, és mindig új.
Nagyon szépek és elgondolkoztatóak Richárd atya jegyzetei, amelyek a Magyar Katolikus Rádió üzenőfüzet című műsorában hangzanak el. Április 11-e József Attila születésnap napja, a magyar költészet napja. Hát, hogyha gyakran idézi József Attilát, miért?
Szívesen idézem József Attilát, nem tudom megmondani, hogy miért. Azért talán, mert diákkoromban néhány verse megszólított. Talán azért, mert nem csak megszólított, egyszerűen úgy belém ivódtak. Nagyon sok verset tudok, igaz hibásan, de mégis csak tudom fejből idézni. József Attilát nagyon szívesen tanítottam, és diákjaimtól megkívántam, hogy legalább 10 József Attila verset tudjanak könyv nélkül. Nagyon egyszerű 10 József Attila verset felmutatni, hiszen szinte óvodáskorunktól kezdve az általános iskolán át a középiskoláig találkoztunk József Attilával, és megtanultunk néhányat. Belénk ivódott. Ott van például József Attilának a Mama című verse, amelyet általában úgy tanítottak, még az én diákkoromban, Pannonhalmán nem, de a tankönyvek József Attilát úgy állították be, mint a proletár költőt, mint a munkás osztály költőjét. Hogyha valaki kézbe veszi József Attila verseit, és elmélyülten kezdi olvasni, akkor észreveszi, hogy egy ember fájdalma fogalmazódik meg József Attila verseiben. Egy olyan ember, aki szeretné, ha szeretnék, ez nem József Attila idézet, addi fogalmaz így, hogy szeretném, ha szeretnének. Amikor József Attila a Mamában ezt mondja, hogy hagyja a dagadt ruhát másra, engem vigyen a padlásra, nem a proletárasszonyról van szó, hanem arról a nyomorult kisgyerekről, akit nem dajkálnak, akit nem vesznek föl. Mennyire fontos, hogy a kisgyerek valóban ölben legyen. Hogyha ez nem történik meg, akkor nagyon nehéz az élete. Így aztán József Attila ilyet képes kimondani, hogy nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám. Tehát ha nincs meg az az ős bizalom, ami egy anya-gyermek, apa és a gyermek között csecsemőkortól kezdve kifejlődik, akkor nagyon nehéz az élet. És József Attila egy nehéz sorsú ember, aki keresi állandóan a helyét ebben a világban, aki szeretne otthon lenni. Egyszer végig bogaráztam József Attila összes verseit. Manapság a számítógépes világban kereső programmal könnyen ki lehet ugratni néhány kulcs szót. Rákerestem a bogárra. Nagyon sok helyen előfordul, például az Altató című versbe alszik a darázs a bogár, illetve a Város peremén című versben, ahol egészen másról van szó, a bogár hátú dinamókról beszél. És akkor egyszer csak egyik Isten című versében találkozom ezzel, hogy az elfáradt bogarak mind hazatalálnak, ha esteledik. Így kezdi, láttam, Uram, a hegyeidet, olyan kicsike vagyok én, szeretnék nagy lenni, hozzád hasonló, hogy küszöbödre ülhessek, Uram. Oda tenném a szívemet, de apró szívem, hogy tetszene néked? Roppant hegyeid dobogásában elvész az ő gyönged adogása. És akkor megfogalmazódik a vágy, hogy miért nem tudom, hát sokkal szebben, mint a hegyek, és mint a fűvek, s ágyam alatt hál meg a bánat, szívükben szép zöld tüzek égnek, s az elfáradt bogarak mind hazatalálnak, ha esteledik, s te nyitott tenyérrel, térdig csobogó nyugalomban, ott állsz az útjuk végén. És akkor jön egy kicsit keserű záradék, meg nem zavarlak én, Uram, elnézel kis virágaink fölött. József Attilában ott van a vágy a rend után, hogy mindennek megvan a maga helye, és még az elfáradt bogarak is haza találnak. Mindenkinek megvan az otthona, akkor miért vagyok én otthontalan? Szeretnék nagy lenni hozzád hasonló, vágy a végtelenség után, de apró szívem, hogy tetszene néked? Belső vívódás, viaskodás, és ami nagyon érdekes, például ennek a versnek a hátterében biblikus képek húzódnak meg. Maradj velünk, mert már esteledik húsvéti időben, ezt mindannyian másként értjük, az Emmauszi tanítványok utitárs csatlakozik hozzájuk, és olyan jó együtt lenni velük, és akkor megszólítják. Még nem ismerték föl, maradj velünk, mert már esteledik. Még nincsen vége, de már közeledik. Az elfáradt bogarak mind hazatalálnak, ha esteledik. És így folytatja, s te nyitott tenyérrel, térdig csobogó nyugalomban, ott állsz az útjuk végén. Ott bujkál legalábbis számomra ebben a kijelentésben a tékozó fiút tárt karokkal hazaváró, szerető atyának a képe. József Attila számára hiányzott az apa. Nincsen apám, sem anyám. Illetve van egy nagyon érdekes megfogalmazása, hogy anyám szájából édes volt az étel, apám szájából szép volt az igaz. Sajnos ezek csak a vágy szintjén valósultak meg. József Attila így fogalmazza, a szép és az igaz. A vágy megvan benne, de a végén teljesen reménytelenül áll ebben az életben. Nem kell senkinek ezt érzi. József Attila költészete mindenképpen hozzásegít ahhoz, hogy rá tudjak csodálkozni a világra, hozzásegít ahhoz, hogy meg tudjam érteni az embert. Nagyon fontos, hogy mindannyian, hadd használjam ezt a szót, empatikusak legyünk, hogy rá tudjunk érezni a másik ember bánatára, meg tudjuk érezni az örömét, hogy együtt tudjunk érezni. Az irodalom, a költészet ehhez is hozzásegít. Teljesen fölösleges, bocsánatot kérek minden szakembertől, teljesen fölösleges a kisiskolás diáknak irodalom történetet tanítani, el fogja felejteni, hogy mikor született, hogy milyen kötetekbe rendezte a verseit, hogy ki volt hatással rá. Sokkal fontosabb, hogy megtanuljon néhány verset könyv nélkül, fejből. Több diákomtól kaptam visszajelzést. Az egyik például írja, talán 20-25 évvel ezelőtt kaptam ezt a levelet. Atya, katona vagyok, éjszaka van, őrségben állok, és verseket mondok, és örülök, hogy van valami tiszta a fejemben. De számomra nagyon nagy megerősítés volt, hogy nem volt hiába, amit tettem. Vagy egy másik élményem költészettel kapcsolatban, 25 évvel ezelőtt, talán 28 évvel ezelőtt Kárpátalján jártam, egy görögkatolikus pap barátommal, és ott meglátogattuk a görögkatolikus lelkészeket. Elég nyomorúságos helyzet volt akkor is, szegénység. De egyik alkalommal közösségi térhely nem volt, egyik hideg templomban fiatalokkal beszélgethettünk, és kérdeztem tőlük, hogy tudtok-e valami verset, könyv nélkül. Petőfitől? Nem. Arany Jánostól? Nem. Hát azért szerettem volna, mégiscsak valamit örültem volna, ha hallok. Egy leány, főiskoláskorú, vagy kicsit idősebb ennél, mondta, atya, én tudok egy verset, de Aditól, nem baj?
Nem.
Mondja. És akkor elkezdte mondani nekem, napsugarak zúgása, amit hallok, számban nevednek, jó íze van, szent mennydörgés néz a két szemem, Istenem, 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 zavart lelkem tegnap mindenbe vallott, te voltál mindig, mindenben, minden. Megállt a lélegzetem. Kérdeztem tőle, miért tanulta meg ezt a verset. Nyíregyházán tanultam a képzőben, mondja, tanítóképzőbe vagy tanárképzőbe járt. És mégis miért? Hát a tanárom ajánlotta, hogy tanuljam meg. És ki volt a tanára? A Janka tanár úr. És összeszorult a szívem, a Janka Feri tanár úr nekem Pannonhalmán diákom volt, és abban az osztályban ezt a verset mindenkinek meg kellett tanulnia. Ennek a diákomnak annyira beleivódott a gondolatvilágába, aki egyébként rengeteg verset ismer, kiváló, gondolkodó, teológus, művész ember, hogy nem tudta nem ajánlani azt, ami számára diákkorában élmény volt. Hadd ajánljam, ha pedagógus kollégák is hallgatnak, hadd ajánljam, hogy függetlenül attól, hogy előírás vagy nem előírás, bátran tanítassanak meg a fiatalokkal szép verseket vagy vers részleteket. mert el fogják felejteni az évszámokat, el fogják felejteni azt, amire egyébként a tudósoknak, az irodalom történészeknek szükségük van, nekik nincs szükségük. Nekik tiszta gondolatokra van szükségük, és tisztán megfogalmazott szövegekre, amelyeknek a segítségével a saját gondolataikat, érzéseiket is ki tudják fejezni.
Amikor magyar tanítottam, és a diákjaim kérdezték, hogy melyik Éva néni kedvenc verse, nem tudtam mondani. Részleteket tudtam idézni, és én magam is, ahogy változtam, változtak azok a kedvenc verseim, amelyek akkor és ott fogódzott jelentettek számomra, a hittel és az imákkal együtt. Miért van szükségünk költészetre?
Erről már érintőlegesen beszéltem, hogy legyen valami tiszta az agyunkban, a gondolkodásunkban. Sokszor mi keresgéljük a szavakat. Mások, akiknek ehhez tehetségük volt, sűrítve, költeménybe foglalva, esetleg ritmikusan, esetleg zenélő módon megfogalmazták és adták át nekünk. Amikor tanítottam, akkor Kányádi Sándort még nem ismerték. Már élt Sándor bácsi természetesen, és voltak versei, de nem volt fontos sokak számára. A Kaláka együttes, talán vannak, akik ismerik, és jó szívvel tudom ajánlani az ő muzsikájukat, nagyon sok verset megzenésített. Tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy az ő tevékenységük a versek átültetése és rossz szó népszerűsítése. Közel hozzák a verseket a hallgatósághoz. Kányádit, bár személyesen is ismertem, talán éppen a Kaláka feldolgozások alapján szerettem meg ilyen verseket, például, hogy az indián és a néger tüzet rakni épp úgy térdel, mint a hargitán a pásztor, számolni ujjain számol. Különbség, ha van, az égen itt a göncöl jön fölöste, fölöttük a délkeresztje, hogy az ember mindenütt ugyanaz. Illetve allegórikusan kimondanak aktuális társadalmi problémákat. A Kupli a Vörös Villamosról című Kányádi vers is nagyon érdekes, hogy holtvágányra döcögött a kopott Vörös Villamos, kalauz és vezető nélkül döcögött holtvágányra végül a kopott Vörös Villamos. És akkor az utolsó verszaka, de vajon holtvágányra döcögött-e a kopott Vörös Villamos? A versnek lüktetése van. Van Kányádi Sándornak egy olyan verse, amit nyitott sír előtt többször elmondtam a gyászolóknak, hogy valaki jár a fák hegyén, ki oltja, gyújtja csillagot, csak az nem fél, kit a remény már végképp magára hagyott. Én félek, még reménykedem, ez a megtartó irgalom, a gondviselő félelem kísért mindvégig utamon. Nem akarom elmondani az egészet, csupán a következőt hadd fűzzem hozzá. Ezt a verset is megzenésítette a Kaláka együttes, és Grillos Dániel, a Kaláka együttes vezetője, megkérdezte Sándor bácsitól, hogy milyen fák hegyén, és ki? Hát nem érzed? Az olajfák hegyén. A versek ki tudnak mondani olyan igazságokat közvetve, amelyeket, hogyha közvetlenül direktben mondanánk ki, akkor úgy elszállna a fülünk mellett. A képes beszéd nagyon fontos, a szó ereje nagyon fontos, a költészet csodája kell, hogy mindannyiunknak élménye legyen.
Kedves hallgatóink, dr. Kozenszky Richárd bencés szerzetessel, a Tihanyi Bencés Apátság emeritus perjelével a költészet napja kapcsán rögzített beszélgetésünket hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Oltja csillagot, csak az nem fél, kit a remény már végképp magára hagyott. Én félek, még reménykedem, ez a megtartó irgalom, a gondviselő félelem kísért eddigi utamon. Valaki
zuhanok, meggyújt-e akkor még az én tüzennél egy új csillagot, vagy engem is egyetlen egy sötétlő maggá összenyom. S nem villantja föl lelkemet egy megszülető csillagon. Valaki jár a fák hegyén, mondják úr minden porszemen. Mondják, hogy maga a remény. Mondják, maga a félelem. Valaki jár a mondják úr minden porszemen. Valaki jár, mondják úr minden porszemen. Mondják, hogy maga a remény. Mondják, valaki jár, maga a félelem.
Szent István Rádió. A jó hír hangja. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Mai műsorunkban Magsó Péter atya folytatja elmélkedését az engesztelés lelkületéről. A szerkesztő Gronda János.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Folytassuk az engesztelésről szóló elmélkedésünket. Az engesztelés mindenek előtt lelkitett, bár sokszor testi cselekedetekben nyilvánul meg. Jézus azt mondja, amikor tehát felajánlod adományaidat az oltáron, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott adományodat az oltár előtt, és először menj, békülj ki testvéreddel, és csak akkor menj, és ajáld föl adományodat. Tehát ahhoz, hogy Jézus nagy engesztelő áldozatába bekapcsoljuk a mi kis áldozatainkat, amik nekünk nem is olyan kicsik, az először tisztítsuk meg szívünket, lelkünket, hogy ez az áldozat, amit Jézus keresztjéhez kapcsolunk, ez tiszta, engesztelő áldozattá váljon. Béküljünk ki mindenkivel, és akarjuk jobbá tenni az életünket. Forduljunk el minden bűntől, iszonyodva, útállattal, és forduljunk az Isten felé, tehát térjünk meg. És minél inkább a lelkünk megtisztításával, a bűnbánattal közelebb kerülünk Jézushoz, egyre tökéletesebben egyesülünk vele, annál tökéletesebb az engesztelő áldozatunk is. Most hallgassunk meg Faustina nővér naplójából egy idézetet, a 948-as pontot. Ma a pasió alatt megpillantottam a meggyötört Jézust. Fején töviskoszorú, kezében nátszál. Jézus hallgatott. A zsoldosok versengbe fáradoztak kínzásán. Jézus semmit sem szólt, csak rám nézett. Erre a pillantásra megéreztem szörnyű kínjait. Mi még csak nem is sejtjük, mennyit szenvedett értünk Jézus keresztre feszítése előtt. Lelkem tele van fájdalommal és vágyakozással. Nagy gyűlöletet éreztem lelkemben a bűn iránt. A saját legkisebb hűtlenségem is óriási hegynek tűnik. Önmegtagadással és vezekléssel engesztelek. Ha meggyötört Jézust nézem, szívem meg akar szakadni, és azon tűnődöm, mi történik majd a bűnösökkel, ha nem akarnak Jézus szenvedéséből lelki hasznot meríteni. Eddig Faustina nővér naplójából idézett. Hallhattuk, hogy Faustina nővér milyen együttérzéssel fordult Jézus szenvedéséhez, és mennyire átélte ezeket. Azt mondja, még csak nem is sejtjük, mennyit szenvedett értünk Jézus keresztre feszítése előtt is. Nagy gyűlöletet érzett a bűn iránt. Még a legkisebb hűtlensége is óriásinak tűnt Faustina nővér előtt. És úgy belegondolhatunk a napjainkba, mivel töltjük a napjainkat, amik olyan gyorsan tova tűnnek, olyan rövidek. És hányszor döntünk rosszul, hányszor döntünk úgy, hogy Jézust kihagyjuk egy-egy programunkból, az életünk egy-egy részéből, és hűtlenek kiválunk. Milyen hideg tud lenni a mi szívünk is, és milyen messzire tudunk kerülni Jézus szerető szívétől. Engesztelővé válik a mi lelkünk is, mi szívünk is, ha egyre inkább megértjük és felfogjuk Jézusnak ezt a mérhetetlen szenvedését a lelkekért, és egy kicsit is megtapasztaljuk ezt a szenvedést, hogy egy kicsit is engedi Jézus, hogy mi is átéljük ezt a lelkek utáni szomjúságát, vágyát, akkor mi is egyre inkább a lelkek felé fordulunk, a bűnös lelkek felé fordulunk, és engesztelünk értük, és mindent megteszünk azért, hogy ezek a lelkek megismerjék Jézust, és megszeressék, és megmeneküljenek az örök haláltól. Minél jobban szeretjük Jézust, annál jobban szeretjük az embereket is, és annál jobban szeretjük önmagunkat is. És annál nagyobb egységben vagyunk a Szent Háromságos Egyistennel. Jézus, ugye, aki tökéletes egységben van az Atyával, és ez minden egységnek az alapja. Ádám és Éva, amikor elkövette a bűnt, akkor ez az egység megtört, megsérült. És az engeszteléssel, az imával, a vezekléssel, az áldozatok önkéntes vállalásával ezt az egységet formáljuk, alakítjuk önmagunk és Isten között is, önmagunk és az emberek között is. Mert az az egység nem csak Isten és az ember között sérült meg, hanem ember és ember között is, és az ember önmagával is meghasonult, önmagával sincs egységben. Nem elég hiteles, nem azt mondja, amit gondol, nem azt cselekszik, amit mond, és így tovább. Jézus az, aki tökéletes egységben van az Atyával is, önmagával is, és ő a hitelességnek is a példaképe. És azt mondja Faustina nővér, hogy azon tűnődöm, mi történik majd a bűnösökkel, ha nem akarnak Jézus szenvedéséből lelki hasznot meríteni. Mi is belegondolunk abba, hogy környezetünkben lévők, akár a családtagjaink, akik eltávolodtak Istentől, férjünk, gyerekeink, unokáink, vajon mi lesz velük, ha nem akarnak Jézus szenvedéséből lelki hasznot meríteni? Ha nem akarják elfogadni azt a kegyelmet, ami a húsvétból fakad, a húsvéti kegyelmet, a megváltás kegyelmét. És minél inkább belegondolunk ebbe, annál buzgóbban harcolunk a lelkekért, elsősorban a családtagjainkért, és mint hogy egy jó édesanyja is az életét is odaadja a gyermekeiért, ugyanúgy mi is egyre inkább életünket adjuk azokért, akik körülöttünk vannak, hogy minél előbb megtérjenek, Jézushoz térjenek, hogy el ne vesszenek. Jöjjön egy másik idézet Faustina nővér naplójából. Beteg voltam, nem vehettem részt a szentmisén. Kis idő múlva megpillantottam a szűzanyát, kimondhatatlan szépségében. Azt mondta, leányom, imád, és újra csak imád kérek tőled a világért, és főleg hazádért. 9 napig végez engesztelő szentáldozást, s kapcsolódj bensőségesen a szentmise áldozatba. A 9 nap alatt áldozatként fogsz állni Isten előtt. Mindenhol, mindig és minden időben, akár nappal, akár éjjel, ahányszor felébredsz, imádkozz lelkedben. Lélekben mindig lehet imádkozni. Eddig az idézet. Szűzanyát látta meg Faustina nővér, úgy szólított, hogy leányom, és azt mondtanék, hogy imád, és újra csak imád kérek tőled a világért, és főleg hazádért. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ugyanolyan aktuális ez a mondat ma is, mint akkor, és tudjuk, hogy a szűzanya bárhol jelenik meg, Fatimában, Lourdesban, Medjugorjeban, vagy máshol, mindig imád, áldozatot és bűnbánatot kér az egész világért. És azt is mondja, hogy 9 napig végez engesztelő szent áldozást. Szent áldozásnak ott van az engesztelő jellege. És hogy kapcsolódjon be bensőségesen a szentmise áldozatba. Hogy a szentmise áldozatban jelen valóvá váló Krisztus áldozatába egyre tökéletesebben belekapcsolódjak, hozzá kapcsolva az én személyes áldozatomat. És azt is mondja, hogy mindenhol, mindig és minden időben, akár nappal, akár éjjel, ahányszor felébredsz, imádkozz lélekben. Lélekben mindig lehet imádkozni. Ami azt is jelenti, hogy lélekben állandóan Krisztussal lenni, őt szemlélni, ő benne élni, tudatosítani magunkban az ő állandó jelenlétét. És eszembe jut Bódi Mária Magdika mondata, amikor az édesanyja bement hozzá, és ott találta az ágya mellett térden állva imádkozni, és ahányszor csak bement hozzá, akár nappal, akár éjjel, szinte mindig így találta Magdikát. És azt mondta neki az édesanyja, hogy Magdikám, túl sokat imádkozol, meg fogsz betegedni. És azt mondta Bódi Mária Magdika, édesanyám, sokat lehet imádkozni, de eleget nem. Bódi Mária Magdika egy igazi engesztelő lélek volt, majd még esetleg visszatérek rá, mert nekem az egyik példaképem. Most az engesztelés témaköre kapcsán idézzük föl a fatimai jelenéseket, amik 1916-ban kezdődtek. Rendkívül aktuálisak, minden üzenete, akár az angyali üzenetek, akár a szűzanya üzenetei ma is érvényesek, és talán soha ennyire aktuálisak nem voltak. 1916 tavaszának vége felé, tehát egy évvel Szűz Mária első jelenése előtt, a kis rokon gyermekek, Lúcia, Jácinta és Franciszkó hirtelen egy a fák koronája felett egy áttetsző, lebegő alakra lettek figyelmesek, aki olyan vakítóan fehér volt, mint a hó. A lény közelebb jön, és arconásai, amelyek földön túli szépségűek, egy 14-15 éves ifjúé. A gyermekekhez odaérve barátságosan szólítja meg őket. Ne féljetek! Én a béke angyala vagyok. Imádkozzatok velem! Azután letérdel, és homlokával a földet érinti. A gyermekeknek a következő imát kell háromszor elismételniük. Istenem, hiszek benned, imádlak téged, remélek te benned, szeretlek téged. Kérlek, hogy bocsáss meg azoknak, akik nem hisznek te benned, nem imádnak téged, nem remélnek te benned, nem szeretnek téged. Majd ezt követően felegyenesedett, és így szólt. Így kell imádkoznotok. Jézus és Mária szívei meghallgatják imádságotokat. Figyeljük meg az angyalnak az érkezését, viselkedését, azzal kezdi rögtön, hogy ne féljetek, ugyanúgy, mint amikor Máriának megjelent, mert amikor az ember találkozik a természet felettivel, találkozik az Istenivel, akkor mindig van egy ilyen istenfélelem, és van egy elbűvöltség is, egy elragadtatás is. Bemutatkozik, én a béke angyala vagyok. Mennyire szükség van a béke angyalára ma is. A béke fejedelme a béke angyalát küldi el nekünk, és küldt el akkor is, és Medjugorjéban pedig béke királynőjeként a szűzanya maga jelenik meg már több mint 40 éve. Folytatásaként a fatimai jelenéseknek. És azt mondja az angyal, imádkozzatok velem. És nézzük meg, hogy kezd el imádkozni az angyal, letérdel, és homlokával a földet érinti. Micsoda alázat, micsoda hódolat az Isten előtt. De nekünk utánozni kell az angyalt, mert ő színről színre látja az Istent, és ott van előtte. És egy csodálatos imát tanít meg a gyerekekkel. Istenem, hiszek benned, imádlak téged, remélek te benned, szeretlek téged. Kérlek, bocsáss meg azoknak, akik nem hisznek te benned, nem imádnak téged, nem remélnek te benned, nem szeretnek téged. Csodálatos engesztelő imádság másokért.
Elhangzott műsorunkban Maksó Péter atyát hallották az engesztelés lelkületéről. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Lord, my enfolding mine, and let the peace of God let it rain. Father of life, draw me closer. Lord, my heart is set on you. Let me run the race of time with your life.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullám.